Először voltak a várak, mert a hazát, a családot, az életet védeni kellett. Közben épültek a templomok, mert a hitet és a reményt, a szeretetet és a jóságot ápolni kellett. Később megjelentek a kastélyok, amelyek nem akármilyen kultúrát teremtettek. Erdélyben a kastélyokban állítottak először karácsonyfát, és hoztak létre magánkönyvtárakat. Erdélyi kastélyok, romos állapotban vagy megújítva, európaiságunk kikezdhetetlen bizonyítékai, ezer éves földrész alakító történelmünk megmaradt dokumentumai. Boncida és Gernyeszeg, Marosvécs és Paszmos, Aranyos Gerend és Kálnok mind-mind történelmünk, kultúránk alapkövei, ahol miniszterek és mecénások születtek, iskola és templomépítő patrónusok éltek, erdélyi emlékhelyek, ahol irodalom és tudomány támogatása által épült egy országrész, egy különleges és szép világ, Erdély. Ezt pedig nem szabad feledésben hagyni. Következzen most az erdélyi mesélő kastélyok, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Az erdélyi mesélő kastélyok mai tartalmából. A Veselényi család tagjainak úgy Magyarország, mint Erdély történelmében kiemelkedő jelentősége volt. Kastélyaik a kultúra és az irodalom központjai. Itt született a 19. század nemzeti és szabad elvű reformjainak zöme. Zsibó, Hadad, Komlód kastélyai szemtanúi voltak Veselényi Miklós és Széchenyi István találkozásának, továbbá Veselényi Istvánné, Daniel Polixénia művei születésének is. A család kihalása, majd pedig a 20. század más sorsot szánt ezeknek az épületeknek. Témánk a Veselényi család kastélyai.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Meghívottunk dr. Kálmán Attila történész, akit ma délben is nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Erdélyi Mesélő Kastélyok mikrofonjai előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt lehettek, tisztelt szerkesztő úr, hölgyeim és uraim. Megismétlem azt, amit szerkesztő úr elmondott a felvezetőbe. Veselények Erdély történetében tényleg egy kiemelkedő szerepet játszottak, úgy a politikában, mint a református egyház történetében, például vagy éppen az erdélyi színjátszás történetében. Család különböző ágai Erdély több részén birtokoltak kastélyokat, tehát itt beszélhetünk Középszolnok vármegyéről, Fehérvár megyéről, vagy éppen Kolozsvár megyéről. A legismertebb ezek közül a zsibói kastély, de több a család által épített kastély is létezik, amelyeknek legtöbbje, meg fogják látni, hölgyeim és uraim, sajnos romos állapotban van.
Történész úr, mindenek előtt mutassuk be a Veselényi család történetét és tagjainak történelmi jelentőségét. Folytassuk innen a mai beszélgetésünket.
Mint hogy több erdélyi nemesi család esetében a veselényieknél sem tisztázott a család származása. Több elképzelés van azzal kapcsolatos, hogy honnan is származhattak a veselények. Vannak olyan történészek, akik egyenesen Csehországban keresik a család eredetét. Vannak olyanok, akik Nógrád vármegyeinek tartják őket. Tehát a lényeg az, hogy nem tisztázott a család eredete, vagy a család kezdetei nem tisztázottak. Az első információ a családról, az két testvérhez, Farkas és Miklóshoz kapcsolódik. A Veselényi Miklós János király, tehát Szapolyai János király idején hadvezér volt, később János Zsigmond idején 1568-al kezdődően Erdély ítélő mestereként tevékenykedett. Tőle származik a család úgynevezett gyekei ága, amely azonban fiúágon már unokájában, Boldizsárban kihalt, pontosabban 1646-ban. A család tagjai közül mindenképpen fontos kiemelni Veselényi Ferencet, aki követte Báthori Istvánt Lengyelországba, és itt kincstárnok lett, sőt bárói rangot is kapott, majd pedig megkapta a hadadi, illetve a zsibói uradalmakat, tehát ezzel a Veselényi Ferenccel kezdődik a veselények jelenléte Hadadon és Zsibón, tehát ez a család két ősi birtoka. Hadad pedig maga a családnak az előnevét is adta, hiszen hadadi veselényekről beszélünk. A feleségétől, Szárkándi Annától két fia maradt, István István is Pál. Ez az István Középszolnok vármegye főispánja lett, a következő évszázadokban különben a veselényiek nagyon sokszor betöltik Középszolnok vármegye főispáni funkcióját. És hát visszatérve a családhoz, Ferenc füleki kapitány, majd 1655-től Magyarország nádoraként tevékenykedik. 1644-ben Szécsi Mária segítségével elfoglalja Murány várát. Szécsi Máriáról mi már ebben a műsorban többször is beszéltünk, Déva kapcsán, a dévai birtok kapcsán. Tehát visszatérve a Szécsi Mária és Veselényi Ferenc kapcsolatára és Murányvárának a történetére, nek a várfoglalásnak a történetét Gyöngyösi István írta meg. 1664-ben jelent meg a műve Marssal társalkodó Murányi Vénusz címmel, amelyben hát mitológiai magaslatokba emeli a történteket, ahol nagy szerep jut Vénusznak, aki Kupidó segítségével egymás iránti szerelemre gerjeszti a várat ostromló hadvezért és a vár birtokosát, Szécsi Máriát. Tehát a vár elfoglalása nem csak egy haditett, de egy szerelem beteljesedése is, hiszen házasság lett ennek a várostromnak a vége. 1646-ban különben ez a Veselényi Ferenc grófi rangot kapott a császártól. Nem szabad elfelejteni, hogy Veselényi Ferenc nevéhez kötődik a Veselényi féle összeesküvés is, amely 1664-ben indult a vasvári béke után. A szervezkedés élén először Zrínyi Miklós állt. 1664-es halála után kerül ennek a felkelésnek, ennek az összeesküvésnek az élére Veselényi Ferenc. Találkozókat rendszerint a Murányi várban tartották, Veselényi azonban rövid időre rá, pontosabban 1667-ben elhunyt. Az összeesküvés folytatódott tovább, megtartotta a nevét, hogy a történészek továbbra is így emlegetik, de később vezetői Zrínyi Péter, Frangepán Ferenc, Nárdasdy Ferenc lesznek, akiket különben később a bécsi udvar kivégeztet. Veselényi Ferenc házasságaiból született két fiú, azonban ezeknek nem voltak leszármazottai. Visszatérve Veselényi család tagjaihoz, mindenképpen meg kell említeni még Veselényi Pált, aki 1612-13-ban Erdély kincstárnoka volt, és az ő leszármazottai között találjuk például Veselényi Istvánt, aki Középszolnok és Kraszna vármegyék főispánja. A Rákóczi szabadságharc kitörésekor kénytelen volt Nagyszebenbe menni, ahol az események teljes időtartama alatt tartózkodott, és hát ekkor írta meg naplóját, amely az 1703-1708-as periódust öleli fel, és az egyik legfontosabb kor dokumentumunk. Bánfi György gubernátor 1708-as halál után tagja lett az Erdély kormányzó deputációnak, és ennek vezetője is lett 1710 és 1713 között. Később a diéta, az országgyűlés elnökeként, illetve a királyi tábla elnökeként tevékenykedett, 1725-ben pedig megerősítették a bárói rangját. Még egy Istvánt kell megemlíteni, kolozsvári református egyházkerület főgondnoka, illetve a kolozsvári református kollégium főgondnoka volt, az ő felesége volt a híres Daniel Polixénia, és akikre még ebben a műsorban vissza fogunk térni különböző kastélyok kapcsán. Ebből a házasságból István és Daniel Polixénia házasságából született Veselényi Miklós, vagy ahogy szoktuk mondani, idősebbik Veselényi Miklós, 1751-ben, és ahogy Nagy Iván fogalmazott vele kapcsolatosan, óriási testi erő véghetetlen lelki erővel párosult, lovakkori jellem zablátlan indulatoskodással. Anyja fájdalommal mondta róla, hogy előbb parancsolt, mint engedelmeskedett. Különben a tanulmányait a kolozsvári református kollégiumban kezdte, katonai pályára lépett, és 1781-ben került sor arra konfliktusra, amelyről mi is már ebben a műsorban többször említést tettünk, tehát Veselény Miklós és Haller János konfliktusáról van szó. Haller János a szomszédos csáki gorbói birtok ura volt, tehát Haller János befogadta Veselényi két elszökött lovászát, és kérés ellenére sem küldte vissza őket, amiért Veselényi egyes adatok szerint 540 felfegyverzett parasztal és 12 hajdúval szabályos háborút indított. Ellenetet megoslomolta a csáki gorbói kastélyt. Ennek az eredménye az lett, hogy börtönbüntetésre ítélték Veselényit, és ezt a büntetést Kufstein várába töltötte le, 1789-ben szabadult. Szabadulása után szerepet vállalt az erdélyi országgyűlés munkálataiban néhány évig, itt pedig az ellenzéket erősítette, és említettük mi is, hogy itt a színjátszás terén nagyon-nagyon fontos szerepe van idősebb Veselényi Miklósnak. Ő is írt színdarabokat, egy adott pillanatban ő volt az egyetlen mecénása az erdélyi színjátszásnak. Ő is szerepet vállalt a helyi politikai életbe, Középszolnok vármegye főispáni helyettese volt, és az 1809-ben hunyt el. Felesége Cserei Ilona volt, akitől egyetlen fia maradt életben, és akit Miklós névre kereszteltek, ugye ő a híres árvízi hajós. Most Cserei Helénáról írja később Kemény Zsigmond, hogy csak Heléna, a nőhűség költői képe, az áldozó szeretet és eltitkolt aggályok martaléka járt mindig vidám és nyugodt arccal a háborgó jelenetek közt, egy virágszál a meghalt boldogság sírjára ültetve, egy szent kereszt a tűzhányóhegy tetején, mely a vész óráiban a gondviselésre és az ég nyílt szemeire emlékeztet. Oltárkép a szenvedélyek keresztutain, melyet a művész keze azért teremtett, hogy a mélyen csendes vonalak Isten erejével visszadöbbentsék a vadindulatokat, és ha kitörtek, könnyekbe olvasszák föl. Ugye itt a nagyon viharos házasságukról, Veselényi Miklós és Cserei Helena nagyon viharos házasságáról beszél. És hogy Kemény Zsigmond szavaival folytassam, Veselényi imádta és rettegte nejét, hódolt szellemének, s földváltva követi saját természetét, a dű és megbánás közt két egyenlő részre darabolt az életet. És ki tudná megmondani, szíve volt-e nemesebb, vagy véralkata iszonyúbb. Tehát egyetlen életben maradt gyerekük, Miklós 1796-ban született, tanulmányait otthon végezte, házi tanítók nevelték, közpályáját 1818-ban kezdte a vármegye gyűléseken. 1821-22-ben barátjával, Széchenyi Istvánnal egy hosszabb utazást tett Franciaországban és Angliában, és miután visszatértek, az országgyűlésen a főrendi ellenzék vezérei lettek. 1820-as években átvette az édesapjától örökölt jobbágyfalvakat, és a jobbágyok helyzetével kezdett foglalkozni, saját jobbágyai helyzetén próbált javítani, személyesen oktatta jobbágyait a gazdálkodás javításának módszereire, közmagtárt állított fel, kisdedóvót szervezett, román jobbágyaival anyanyelvükön beszélt, és még folytathatnánk. Mivel Veselényinek szatmári birtokai is voltak, ez felgyógósította őt, hogy a magyar diétán, tehát a magyarországi diétán is részt vegyen, így vesz részt először 1830-ban a pozsonyi felsőtábla munkálatain, és itt is a reformmozgalom egyik elismert vezetője lesz. 1831-ben írja az egyik leghíresebb művét, Balítéletekről címmel, amely később Lipcsében fog megjelenni. 1835-ben úgy Erdélyben, mint Magyarországon perbe fogják, amelyből aztán ítélet is lesz, tehát 1839-ben 3 évi fogságra ítélik, de már a következő évben, tehát 1848-ban szabadult. És ekközben ugye két esemény között 1838-ban kerül sor a tragikus eseményre, a pesti árvízre, ahol életeket mentett, és ezért nevezte őt az utókor árvízi hajósnak. Tehát miután szabadult a fogságból 1840-ben visszatért Zsibóra, és igazából a forradalom kitöréséig Zsibón élt, Zsibón gazdálkodott, szerepet vállalt maga a vármegye életében. 1848-ban egészségügyi problémákkal küszködött, de részt vett és szerepet vállalt az utolsó Erdély országgyűlésen, amely kimondta Erdély egyesülését Magyarországra. A magyar országgyűlésnek a tagja is lett, de 1848 végén családjával Morvaországba, egy gyógyhelyre, Gräfenbergbe távozott, és 2 évre rá 1850 elhunyt. Veselényi Miklós felesége Lux Anna volt, akivel 1845-ben kötött házasságot, és ebből a házasságból 2 fiú született, Miklós és Béla. Béla Kolozsváron végezte a középiskolai tanulmányait, később Berlinben tanult, hazatérve gazdálkodott, sportember volt, híres vadászként tartották számon. Ő volt a szervező a híres zsuki vadászatoknak, és haláláig a vadászmester tisztét is betöltötte. Persze főrendi házi tag is volt, 1904-ben halt meg egy vadászat alkalmával, utódaival kihalt a család ezen ága. És az árvízi hajósnak a másik fia, akit említettünk, Miklós, legifjabb Miklós, kereszt szülei között volt Deák Ferenc, Klauzár Gábor, Bezerédi István, vagy éppen Beőti Ödön. Ő is Kolozsváron református kollégiumban tanult, Berlinben folytatta tanulmányait, járt Angliában, Franciaországban, és 1888 és 1903 között Szilágy vármegye főispánja volt, elnöke a Szilágy megyei gazdasági egyletnek, az Ilahi református főgimnázium főgondnoka. 1903-ban Somogyi Zsigmond a magyarországi főispánokról írt művében a következőképpen mutatta be Veselényi Miklóst. A Szilágyság történet írója fogja majd részletezni egykoron a működések azon hosszú sorát, melyet ő áldásként hintett megyéjére, népére, és midőn a nagy veselényi végrendeletének befejező sorában fölsóhajt, erősen hiszem, hogy vérem gyermekeimben el nem fajuland, akkor azt mondhatjuk, hogy a dicső halott álma boldog lehet. Veselényi Miklós házasságából 3 fiú született, Miklós, Ferenc és István, akik közül csak Istvánnak voltak fiú leszármazottai. Feleségétől, Jozsika Ágnestől született 2 fia, István, akit 1938-ban véletlenül saját édesapja lőtt agyon, és Miklós, aki 1937-ben Párizsban politikatudományi oklevelet szerzett, később a Pesti Napló és a Magyar Nemzet munkatársa lett, 1946 és 47-ben a Párizsi Követség sajtóattaséja, Magyar Külügyi Intézet igazgatója, később az Esti Hírlap és a Budapester Rundschau munkatársa. 1980-as halálával a Veselényi család Fiuhágon kihalt. Itt jegyezném meg, hogy talán ugye hosszúra sikerült a családnak a bemutatása, de a családnak a 19. században olyan kiemelkedő tagjai voltak, akiket mindenképpen szükséges volt részletesebben bemutatni.
A család legismertebb kastélya Zsibón található. Mit lehet elmondani a kastély építés történetéről és az itt élt családtagokról?
A zsibói birtok, ahogy már említettük, a család egyik legősibb birtoka. Veselényi Ferenc kapta adományként a 16. században Hadaddal együtt, pontosabban 1584-ről van szó. Történészek úgy tartják, úgy gondolják, hogy a 17. században valamilyen erődítések létezhettek Zsibón, tehát ez arra utal, hogy valamilyen építmény létezett a mai kastély helyén. Ugyanakkor elmondhatjuk azt is, hogy a családnak ez nem volt állandó tartózkodási helye, tehát a családtagok elsősorban az előnevet adó Hadadon laktak. Az állandó tartózkodási hely a családnak Veselényi István és Daniel Polixénia idején lett. Ez valahol 1742 után történhetett, hiszen ekkor kötöttek ők házasságot. Úgy tűnik, hogy Veselényi István nevéhez kötődik a zsibói ménes alapítása, amelyet aztán később fiúk, idősebb Veselényi Miklós tesz híressé, és amely virágkorát aztán később ifjabb Veselényi Miklós idején éli. A mai komplexum kastély együttes épületei közül talán a legrégebbi épület az az istállónak az épülete. Úgy tűnik, hogy ez valahol 1755 körül épülhetett, és emellé valahol 1771-ben építetett idősebb Veselényi Miklós egy lovartát. Tehát az istálló épületén még mai napig is megtalálhatók különböző szobrászati emlékek, igaz, hogy töredékesen, de még mindig őrzik a fénykorát az istállónak. A kastély építése végül 1778-ban kezdődött el. Több építési fázist lehet megkülönböztetni, tehát a megrendelő az idősebb Veselényi Miklós. Miért 1778? Ekkor vette át a birtok irányítását, ekkor lépett ki a katonaságból. És a munkálatok nagyon sokáig tartottak, tehát egészen a 19. század első feléig, tehát valahol az 1830-as években végződhettek, tehát az özvegy nevéhez, Cserei Ilona nevéhez kötődnek. Ha már elkezdte 1778-ban az építkezést Veselényi Miklós, az 1780-as évek második felében ez meg is állt, hiszen a Haller Jánossal való konfliktusnak köszönhetően következett a kustányi fogságnak a periódusa, úgyhogy a kastély építését meg kellett állítani, tehát valahol az 1790-es években folytatta Veselényi Miklós az építkezéseket. Tudjuk azt, hogy valahol 1800 körül készülhetett a kastély központi és mai napig is legismertebb része, ez a nyílt árkádos loggia, amely Ugrai László műve. Azt is tudjuk, hogy 1805-ben Franz Neuhauser a kastély ebédlőjében festett vadász jeleneteket, amelyek töredékesen még megtalálhatók napjainkban is. Veselényi Miklós egy angol park kialakítását tervezte, és amelyből elég sok meg is valósult. Ne felejtsük el, hogy 1821-22-ben Angliában is jártak Széchenyi Istvánnal, tehát ez az Anglia iránti csodálat Veselényi Miklós életében már nagyon korán jelen volt. Tehát ezt az új angol parkot szökőkúttal, tóval, üvegházzal látták el, és tudjuk azt, hogy létezett egy vadaspark is. Egyes visszaemlékezések szerint ebben a vadasparkban a vadak szabadon mozoghattak, sőt, hogyha nagyon közel kerültek a kastélyhoz, akkor Veselényi Miklós egyszerűen lelőtte őket. Még azt is tudjuk, hogy a parkban létezett egy szabadtéri színház, ahol a Veselényi Miklós által meghívott színtársulatok adtak elő színdarabokat, és ezeket néha a vadak meg is zavarták, ugye, akik szabadon mozogtak ebben a vadasparkban. Idősebb Veselényi Miklós után tehát fia, az árvízi hajós lett a birtoknak, a kastélynak a tulajdonosa, majd őt Béla nevű fia követte. Úgy, ahogy a családról szóló részben mondtuk, Bélának a leszármazása, ugye itt főleg leányágon megy tovább, tehát ezután leányára, Ilonára szállt a zsibói birtok. Ő egy teleki felesége lett, pontosabban gróf teleki Arktúrról beszélünk, a család Tancsi ágából, tehát teleki Arktúr Marosvásárhely környéki birtokos volt, az Országos Magyar Pártban vállalt szerepet, és az ők fiúk Béla lett az utolsó tulajdonos, Teleki Béla, aki ugyanúgy az Országos Magyar Párt egyik fontos képviselője, az 1940-44 közötti erdélyi magyar politikai élet egyik legkiemelkedőbb képviselője, aki 1945 után emigrációba kényszerült végül is, az Amerikai Egyesült Államokba kerül, és itt pedig a magyar emigráció egyik fontos, kiemelkedő tagja lesz, mondhatni, hogy az egyik vezetője a magyar emigrációnak. Na most az államosítás után a kastély szobáit iskolai tantermeknek használták, később bennlakásos középiskola lett, volt egy pionírok háza, majd lett később múzeum. Az angol parkból botanikus kert lett 1968-al kezdődően. Ami a tulajdonviszonyokat illeti, az örökösök, pontosabban Teleki Béla leánya, Teleki Éva és családja visszakapták a kastélyt 2012-ben. Még egyszer kihangsúlyozom, a kastélyt kapták vissza, a botanikus kertet, tehát a hajdani angol parkot azt nem. A család azonban nem tudta megtartani ezt a kastélyt. Tavalyi hír, hogy a kastély eladásra került. Titoka, a sajtó ezt már közölte, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT portfóliójába tartozó Manevi ZRT vásárolta meg a kastélyt.
Történész úr, az Erdély Mesélő Kastélyok következő perceiben mutassuk be a család előnevét adó Hadad kastélyait is.
Hadadnak a története ugyancsak 1584-ben kezdődik, amikor Veselényi birtok lesz. Azt tudjuk, hogy Hadadon egy vár állott, tehát 1584-ben, amikor Veselényi Ferenc megkapja Hadadot, akkor már létezik ez a vár, amely aztán a 18. századra elenyészik. Ne felejtsük el, hogy Hadad egy határterület, úgymond, tehát ugye Erdély és a Párcium között, tehát egy idézőjelben egy végvárról beszélhetünk. Bél Mátyás 1753-ban a következőket jegyezte fel Hadadról. Hadad várát a hadadi Veselényi családnak Báthori István lengyel király adományozta roppant uradalmakkal. Magas hegyek veszik körül. A város, mely mellette fekszik, egykor népes volt, most gyéren lakott. Egyes lakosztályok vannak még benne, melyek a vendégeket befogadhatják. Azonban csak hamar összeomlik teljesen, ha nem restaurálják. Pompás vadaskertje van, mint hogy bővelkedik a vadak minden nemében. A városka mellette bár kicsiny, de heti vásárai vannak, és bortermelése virágzó. Tehát íme 1753-ban ez a vár még létezik, viszont romos állapotban, elhanyagolt állapotban. A vár restaurálására nem került sor, a vár lebontására azonban sor került, és tudjuk azt is, hogy 1761-ben kötött egyességet Veselényi Ferenc József Litzmann bajor kőművesmesterrel, és kezdték el egy új nemesi rezidencia építését. Ennek a terveit 10 év múlva 1771-ben módosították, tehát egy picit átalakították, majd 1787-re az épületet befejezték, és elmondhatjuk, hogy a kastély az erdély barokk építészet egyik nagyon-nagyon szép példája, talán túlságosan kevésbé ismert. A kastély építés története viszonylag tisztázott, viszont az 1787 utáni periódusról, átalakításokról már kevesebb információval rendelkezünk. A veselények ezen ága nem töltött be annyira fontos közéleti szerepet Erdély történetébe, mint a többi ág. A kastély ma magántulajdon, és hát várja sorsra jobbra fordulását. Hatadon létezik még egy kastély, ugye ezt nem szabad elfelejteni. Veselényi Ferenc és Rédei Zsuzsanna, akik az eredeti 1761-es kastélynak az építői, tehát az ő leszármazottai közül Veselényi Farkas és Kenefi Róza számára épült ez az új kastély, ezért is látható a kastélynak a homlokzatán a Veselényi és a Kenefi címer. Ez különben később, 1882-ben pontosabban a Degenfeld család tulajdonába került, ezért ma inkább Degenfeld kastélyként ismerik, és ma a család, tehát a Degenfeld család tulajdonában található.
Ma még azt is el kell mondani a hallgatóknak, hogy hol találhatók még Veselényi kastélyok.
Kezdeném a drági birtokkal, amely eredetileg a Kamuti család tulajdonába volt, és az első itteni nemesi rezidenciát Kamuti Balázs építette 1620 és 1628 között. Erre egy emléktábla is emlékeztet a kastélyban. Különben Kamuti Balázs, Bátori Zsigmond, majd Bocska István, aztán Betlen Gábor híve lett, Doboka vármegye főispánjaként, Erdély kincstartójaként tevékenykedett. A kamutiak után következtek a serédiek, majd egy rövid ideig az andrásiak is tulajdonosai voltak a drági birtoknak. A 18-19. Század fordulóján az akkori tulajdonos Veselényi István a régi kamuti féle reneszánsz udvarházat egy klasszicista kastélyba foglalva átépítette. Tehát a történészek, a művészettörténészek véleménye szerint ez a régi reneszánsz udvarház mai napig is megtalálható a mai kastély belsejébe. A munkák valószínűleg való 1816 körül zárultak. Az 1848-as események alkalmával jelentős károkat szenvedett a kastély. Később Veselényi Ferenc megrendelésére, tehát a 19. század második felében helyreállítási munkálatok zajlottak. A birtok a 19. század végén a Betlen család kezére került, pontosabban Veselényi Sarolta kötött házasságot gróf Betlen Ödönnel, és az ő fiuk volt Betlen György, az Országos Magyar Párt elnöke 1926 és 1938 között. Most az államosítás után termelőszövetkezet használta az épületet, majd később néptanács, volt itt rendőrőrcs, művelődési ház, sőt még tornaterem is. Napjainkban állapota egyre romlik, remélhetőleg a közeljövőben valaki úgy gondolja, hogy talán jobb jövőt, szebb jövőt érdemel ez az épület. Kékesről beszélnék még, ahol a Veselények birtoklás történet 1753-mal kezdődik, amikor Veselényi Istvánt megerősítik itteni birtokában. Ez azt jelenti, hogy nyilván a családnak valamilyen jelenléte Kékesen mégiscsak volt. Őt követte özvegye Daniel Polixénia, majd pedig idősebb Veselényi Miklós, ifjabb Veselényi Miklós, és végül is a legifjabb Veselényi Miklós. Kastély megrendelője Veselényi Istvánné Daniel Polixénia volt, és 1761-ben készült el ez az épület. A kastély homlokzatán ott található az eredeti építési emléktábla is. 19. század végén egy átépítésen esett át. Az épület viszont korán állami tulajdonba jutott, 1888-ban már járási telekkönyvi hivatal, később pedig járásbíróság működött benne. Sajnos ennek az épületnek az állapota is siralmas napjainkban. A Komlódi birtokot említeném még. Ennek a tulajdonosai között ott találjuk a Petricsevics Horvát családot, a Szalánciakat, Béldi Pált, és hát házasság révén került a Veselények tulajdonába. 1688-ban említik már egy udvarház létezését. Úgy tűnik, hogy a naplóíró Veselényi István építkezik itt főleg 1711 után, tehát a szabadságharc után. A mai kastély építése azonban fiához, Istvánhoz kapcsolódik. Ő 1742-ben kötött házasságot, ugye már erről beszéltünk ma, Daniel Polixénia a felesége, és a kastély befejezését a homlokzaton elhelyezett emléktábla tanúsítja, 1753-ra készült el. A kastélyt díszítő faragványok későbbiek, ezek 1786-ból valók, és Anton Schuchbauer nevéhez kapcsolódnak. Bíró József megállapítása szerint Erdély egyik legegyénibb alakú barokk kúriájáról van szó, amely a Boncidai kastély hatására született. A birtok később a Radák család, majd a Telekiek Sárpataki ágának a tulajdonába került, az államosítást követően a helyi állami gazdaság irodáinak adott otthont. az összes melléképülete lebontásra került. Ma romos állapotban van, értesüléseink szerint a megye, tehát Besztercenaszód megye tervezi felújítását. És még egy utolsó kastély, Obrázsa, Fehér megyében vagyunk. Ez a birtok valamikor a 19. század második felébe került a család tulajdonába. Pontosabban az általunk legifjabb Veselényi Miklósnak nevezett családtak tulajdonába. Ő ugye Szilágy vármegye főispánja volt 1888 és 1903 között. Számon tartották, mint festőt, mint szobrászt, illetve a festők mecénását, tehát a művészek mecénását. Az itteni kastélya 1901-ben épült, viszont 1921-ben a görögkatolikus érsekség vásárolta meg, amely a Szeplőtlen Szív kongregációja apáca rendet telepítette ide. Ők használták az épületet 1948-ig, itt árvaház, illetve elemiskola működött. Ugye a kommunista rendszer feloszlatta a görögkatolikus egyházat, tehát ezután az épület a román állam tulajdonába került, azonban a görögkatolikus egyház 2004-ben visszaszerezte az épületet, tehát ma újra a tulajdonukban van.
Műsorunk utolsó perceiben most is ezennel is arra kérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetést a végső következtetések.
A mai műsorban a Veselényiek kastélyait mutattuk be, és kezdtük a felsorolást a zsibói kastéllyal, amelynek az építése 1778 után kezdődött idősebb Veselényi Miklós megrendelésére, és eltartott egészen az 1830-as évekig. A kastélyt egy nagy angol park vette körül, amelynek a kialakítása is idősebb Veselényi Miklós nevéhez kapcsolódik. A kastély volt a fő rezidenciája ifjabb Veselényi Miklósnak, az Árvízi Hajósnak is, majd tőle a sportember Veselényi Béla örökölte, ezután pedig leányágon öröklődött és a telekiekhez került. A telekiek leszármazottai perelték vissza a kastélyt, vissza is került ez a tulajdonukban, azonban 2021-ben gazdát cserélt. A családnak kastélya volt még Drágon, ahol a Kamuti család építette az első nemesi rezidenciát az 1620-as években, majd a Veselények építkeztek a 18. században, illetve a 19. század második felében. A birtok ezután a Bethlen család tulajdonába került, ennek az ágnak volt a tagja Bethlen György, a két világháború közötti erdélyi politikai élet egyik kiemelkedő tagja, ma a kastély állapota mondhatjuk aggasztó. Kékesen és Komlódon a legfontosabb építkezők Veselényi István és felesége Daniel Polixénia voltak a 18. század közepén. Komlód kastélyát az egyik legszebb erdélyi kastélynak tartják, sajnos napjainkban mindkettő romos állapotban van. És volt birtokuk a Veselényeknek Óbrázsán, ahol az Árvízi Hajós fia, a hasonnevű Miklós építkezett 1901-ben, ez a kastély azonban 1921-ben a görögkatolikus egyház tulajdonába került, ma újra az egyház a tulajdonosa az épületnek.
Történész úr, tisztelettel köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és a következő héten visszatérünk Marosvásárhely környékére, tehát Marosvásárhely közvetlen környékében lévő kastélyok kerülnek bemutatásra.
Kedves hallgatók, mára ennyi volt az erdélyi mesélő kastélyok. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is át kell adjuk a stúdiót, elköszönök. A műsor szerkesztőjét Nagybodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.